kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálaadással köszönjük neked ezt a mai napot, és köszönjük, hogy az életünkben vannak olyan alkalmak, amikor a te beszédedet hallgathatjuk. Köszönjük, hogy csoda beszédek ezek, teljesen mások, mint amikor mi beszélünk egymással. Köszönjük neked, hogy mindig többre számíthatunk, amikor te szólsz, mint amikor emberek beszélnek hozzánk. Most is szeretnénk, Urunk, várni tőled azt a többet, szent lelked segítségét is kérjük, hogy értsük azt a többet, és kérünk, Urunk, hogy tedd alkalmassá szívünket, hogy befogadjuk azt, és az ott elvégezhesse a maga munkáját. Köszönjük, hogy a te igéd magvát nem kell erőltetni, hogy az csíraképes mag, benne van egy hatalmas teremtő erő, benne van az átalakuláshoz szükséges mindenféle hozzávaló, és a megváltozott cselekvéshez való erőt is te adod. Köszönjük ezt neked. Légy áldott azért, hogy ezek azok a napok, amikor erősíted a mi hitünket, hogy merjünk másként gondolkozni a világról, és másként cselekedni, mint ahogy ebben a világban megszokott. Kérünk, Urunk, téged most is légy közöttünk, és végezd el azt, amit énekeltünk, hogy gondolatunk és beszédünk, sőt, ami egész életünk úgy fénynék, s úgy tündököljék, hogy mindenek megismerjék, hogy te vagy, Szent Isten atyánk, fiaidnak te vagy példánk. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét a Sámuel első könyvéből fogom olvasni, a második résznek válogatott szakaszait. A gyermek Sámuel pedig az Úr szolgája lett Éli főpap felügyelete alatt. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az Úrral. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogy ha valaki áldozatot mutatott be, oda ment a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, és beleütötte az üstbe, vagy fazékba, bográsba, vagy lábasba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, amikor oda jártak Silóba. Sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, oda ment a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embernek: adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, csak nyerset. És ha azt felelte neki az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak utána veheti el, amit kíván, akkor ezt mondta neki: most add ide, mert ha nem, erőszakkal kiveszem. Igen nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Éli, az apjuk, igen öreg volt, és hallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátrának bejáratánál teljesítenek szolgálatot. És ezt mondta nekik: miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az Úr népe előtt. Ha ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntőbíró. De ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott döntőbíró lenni? De nem hallgattak apjuk szavára, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket. A gyermek Sámuel pedig nőttön nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Kedves testvérek, ebben a történetben három portrét szeretnék megrajzolni Isten szent lelke segítségével. Három embertípus van itt Isten oltárai körül, majd szépen sorra vesszük őket, de azok kedvéért, akik nem nagyon járatosak a Sámuel könyvében, hadd mondjak néhány mondatot a történetről, hogy beleágyazzuk összefüggéseibe ezt a mostani kiragadott részt. A Sámuel könyve azzal kezdődik, hogy egy asszony életében beáll a teljes csőd. Jó házasságban él, nagyon szereti a férje. A korszokása szerint azonban a férjének két felesége van, és az a másik őt folyton bántja, kínozza és megalázza. Ennek az az oka, hogy annak a másiknak születnek gyermekei, neki pedig, Annának nem születnek gyermekei, ő meddő, és ez borzasztó nagy fájdalmat jelent önmagában is, hát még úgy, ha a feleségtárs őt folyamatosan emiatt háttérbe szorítja, vagy pedig emlékezteti a szégyenére. Annát hiába vigasztalja a férje, hiába mondja azt neki, hogy többet érek én neked sok fiú gyermeknél, őt ez mégse igazán vigasztalja meg, és amikor egyszer fölmennek a sílói szentélybe, kor szokása szerint imádkozni, akkor ő ott marad a templomban egyedül, és hatalmas sírás szakad ki a szívéből. Olyannyira, hogy felfigyel rá Éli főpap, először azt gondolja, hogy valami gond van vele, ne találtál részek, hogy ennyire nem tudja kontrollálni magát, oda megy hozzá, meg is kérdezi, hogy mi a probléma, és Anna elmondja az ő fájdalmát. Akkor Évi imádkozik, érte megáldja, és azt mondja, hogy hiszem, hogy az Úr meghallgatta az imádságodat. Egy fiút fog neked adni. És Anna akkor megvigasztalódik, és noha még semmi nem változott, még nincs ott a gyermek a karján, de már is biztosra veszi az ígéretet, és az történik, hogy hazamennek, ő többé nem szomorú, és valóban egy éve rá ott van a kis Sámuela, az édesanyja ölében. A nevét is így választotta Anna a történet hátterének megfelelően, a Sámuel név azt jelenti, hogy az Úr meghallgatott engem. És amikor megszületik ez a kisfiú, akkor hálából Istennek szenteli, és azt mondja, hogy fölviszem őt a szentébe, Éli főpapra bízom, és valóban így is tesz, az Úrnak szenteli ezt a gyereket. Olyan 5-6 éveske, amikor fölviszi Sílóba, ott hagyja, hogy szolgáljon az Úr házába, és ő rendszeres időközönként meglátogatja, és egy számmal nagyobb ruhácskát visz neki. Na, itt kapcsolódunk bele a történetbe, és láthatunk egy kicsit bele a sílói szentély, vagy a sílói templom szolgálatába. Hát nem sok jót hallunk az itteni dolgokról, igazából katasztrofális, ami itt folyik. Egy picit meg is ijedhetnénk, hogy hát jó helyre hozta az édesanyja ezt az ártatlan gyereket, itt aztán lesz mit tanulnia, de hogy semmi jót nem fog tudni tanulni, az biztos. Majd látjuk, hogy hogyan alakul a történet, de kezdjük először Éli fiaival, ezekkel a fiatal emberekkel, akik ott szolgálnak az oltár körül. Azt olvassuk róluk, hogy nem ismerték az urat, nem törődtek az Úrral, papíron persze igen, de a cselekedeteikből, a viselkedésükből egyértelműen kiderült, hogy nekik Istenhez nem sok közük van. Sőt, azt mondja róluk a Szentírás, hogy Béliál fiai voltak. A Béliál az a sátánnak egy megnevezése, egyfajta neve, és hasonlót hallunk Jézus Krisztus szájából is, amikor azt mondja ott a farizeusoknak, hogy ti azt mondogatjátok, hogy Ábrahám a mi atyánk, de nem, hanem az ördög atyától származtok. Ez nyilván nem genetikai leszármazást jelent, hanem azt jelenti, hogy az ő szellemi örökösei vagytok. Azt a lelkiséget hordozzátok, amit ő képvisel ebben a világban. Na, ezek a fiúk is Béliál szellemi örökösei, amit ott művelnek, az egyértelműen megmondja a gyökereket, a forrást, hogy honnan ered az ő szolgálatuk és az ő egész lelkiségük. Hazugtárságnak atya volt ő, és emberölő kezdettől fogva ördögi befolyás alatt vannak. Testvérek, Istent ismerni, az nem csak azt jelenti, hogy hallottam már róla. Az, hogy ők nem ismerték az Urat, az azt jelenti, hogy nem voltak vele életközösségben. Biztos, hogy hallottak róla, persze, hát az édesapjuk pap volt, ott nőttek fel a szentély körül, de életközösséget jelent az, hogy ismerni az Urat. Olyan szoros életközösséget, ami a házassághoz hasonló. Annak pedig, hogy mi ilyen életközösségben lehessünk Istennel, annak ára van. Hogyha találkoztunk már komoly hívő emberekkel, akkor azt kell mondjuk mindegyikről, hogy hajlandók voltak megfizetni az árát annak, hogy velük jár az Isten. Hogy az életük Isten világosságában zajlik. Hogy áldások ernyője van fölöttük. Az Úrral járásnak, az Úr ismeretének, a vele való életközösségnek az ára pedig, testvérek, az engedelmesség. Az engedelmesség kulcsfogalom a Szentírásban. Már az Ószövetségben is. Ott olvassuk, hogy sokkal többet ér az engedelmesség az áldozatnál és a kosok kövérjénél. Sokkal többet ér Isten előtt az engedelmesség, mint a cucc, amit hoznak az áldozathoz, mint az anyagiak. Az is nagy dolog, ha valaki tud adni. De ez nem pótolja az engedelmességet, és nem váltható ki egyik a másikkal. És az, hogy mit jelent az engedelmesség, azt Jézusnál látjuk, hogy ő, aki fiú volt, neki is meg kellett tanulni az engedelmességet. És engedelmes volt halálig, egészen a keresztfának haláláig. Tökéletes mintája, tökéletes modellje volt Jézus Krisztus az engedelmességnek. Az atyától való függésnek. Annyira megható ezt látni, hogy a napi programja, az ő időbeosztása, az soha nem ilyen improvizáció volt, soha nem ötletelt. De remekül csinálta, nem késett el sehonnan, és mindenkivel találkozott, akivel találkoznia kellett, mert a teljes programja Istentől való volt, és Isten vezetése alatt állt engedelmesen. Az engedelmesség ott kezdődik, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, vagy ahogy szoktuk énekelni, hogy akaratodat tanulnom, útaitban járnom, és azt jelenti, hogy taníts engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mondja a Zsoltáros, és én minden nap várlak téged. Visszaéltek a helyzetükkel ezek az emberek, a népek jó szívvel hozták a maguk áldozatát, és ennek megvolt a rendje, hogy amikor már az Úr részét odatették, akkor ami maradt, abból odaadhatták a papoknak járó részt is. De ezek oda mentek azonnal, és most ad ide, és az elején kivesszük, ami nekünk jár, sőt, más, mint ami nekünk jár. És egy ilyen szituációban nyilván kiszolgáltatottak voltak azok az emberek, akik oda mentek. És azt olvassuk, ami nagyon megrázó a történetben, engem mindig elborzaszt, és mindig megijeszt, amikor ezt olvasom, hogy miattuk utálták meg az emberek az Isten házába való járást és az áldozatot. És itt mindig eszembe jut, hogy milyen nagy a lelkészek felelőssége, milyen nagy a tanítók felelőssége, vagy a presbiterek felelőssége, vagy azoké, akik valamilyen szinten mások vezetésében vannak, vagy valamilyen szolgálatban vannak. Jaj, nehogy előforduljon velünk, hogy megbotránkoztassunk embereket, hogy elálljuk az utat Isten országa elől, hogy mi magunk sem megyünk be, meg másokat sem engedünk bemenni, és miattunk fordulnak el az emberek Istentől, és miattunk gyaláztatik az Isten neve a pogányok között. És ha visszanézzünk az egyház történetbe, akkor azt látjuk, hogy hely, de sokszor. Hely, micsoda időkben, micsoda emberek. Középkori egyház történetben, de nem kell olyan messzire visszamenni. Hány olyan alkalom volt, olyan történelmi korszak, olyan időszak az egyház idejében, amikor jóízésű embernek a gyomra forgott, és érezte, hogy ennek az egésznek semmi köze nincs Jézus Krisztushoz, akiről az egész állítólag neveztetik, és akinek a nevét bitoroljuk, és akinek a nevében kóklerkedünk. Ez tehát mindig nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogyha csak egy családban vagyunk, egy szál hívő ember, akkor rólunk modellezik a kereszténységet. Akkor azt hiszik, hogy az a kereszténység, amit mi képviselünk. Nagyon fontos ez pláne gyerekek között. Visszaéltek a helyzetükkel, és ilyen visszaélős helyzetben kerülhetünk, úgy, hogy visszaélünk a helyzettel, úgy, hogy akár miénk az utolsó szó, mert a másik nem szólhat vissza, vagy mert beosztottunk, vagy mert olyan helyzetben van, vagy mert nincs felelősségünk egy dologban, elhanyagolhatjuk, és nem kell rendesen megcsinálni, nem veszi észre senki, ezért nem kérhetik számon. Kifecseghetünk dolgokat, mert tudunk róluk, mert információnk van, és így tovább. Sok ilyen hétköznapi helyzet van, amikor visszaélhetünk a helyzetünkkel. Sokan eltávolodtak és eltántorodtak az Úrtól. Nagy felelősség az oltár mellett lenni, mindnyájunknak, mert lehet vonzó és lehet taszító. Igazából Isten megtalálja nélkülünk is azokat, akiket elhívott az üdvösségre, de ez nem ment bennünket. Ez nem menti a mi felelősségünket. És nem mindegy, hogy eltelik még 10 év, amíg valaki újra rákanyarodik a kereszténységre, vagy újra rákanyarodik arra, hogy szeretném ezt megismerni, mert olyan tapasztalatai voltak. A napkeleti bölcsek jutottak eszembe készülés közben, hogy ők élték ezt meg, csak ők a másik oldalon, amikor jöttek a Jézus keresni, bementek a fővárosba, bementek a palotába, hol máshol kereshetnék a királyt, és aztán ott találtak egy teljesen elmebeteg uralkodót, hatalommániásat, meg találtak olyan főpapokat, írástudókat, akik halálközönösek voltak, hidegek, az egész egy kaotikus, lelketlen dolog volt, és ők nyíltan, nyílt szívvel, nagyon rugalmasan, kedvesen, vágyakozva jöttek, és megbotránkozhattak volna, és mondhatták volna azt, hogy hát akkor tévedtünk. Szégyen teljes volt, amit találtak Jeruzsálemben, a Szentvárosban. Méltatlan volt az egész helyzet, hogy Isten népe között ennyire nem volt helye Jézus Krisztusnak, ennyire nem volt helye az igének, az evangéliumnak, ennyire nem volt helye az Isten keresőknek. Isten tett róla, hogy mégis megtalálják az Úr Jézust, de ez mégiscsak érezzük, hogy nagyon-nagyon kellemetlen és nagyon-nagyon ciki. Fontos, hogy a keresők, akik jönnek, azok mit találnak köztünk. A másik portré az legyen most az Élié. Ő a főpap, akinek a felügyelete alatt és a védelme alatt gyakorlatilag ez az egész virtsaft folyik. Azt mondhatjuk róla, hogy nem rossz ember. Meglátja a síró Annát a templomban, és oda megy, és lelki gondozza a népet egyenként is. Szívesen fogadja a kis Sámuelt, és aranyosan bánik vele, eligazítja, tanítgatja, amire lehet. És azt látjuk, hogy még a fiait is megdorgálja a maga módján. Mond ilyeneket, hogy enje, benje, hát miért csináltok ilyet, rosszat hallok rólatok. De azt hiszem, hogy érezzük ezt, hogy ez ide kevés volt. Jó szándékú idős ember volt, de nem volt határozott, és nem állt a helyzet magaslatán. Egy nagyon határozott mozdulattal ezt az egész csapatot el kellett volna zavarnia az úrházan elől, és ezt nem tette. Szólt ezt-azt, de gyakorlatilag eltűrte mindazt, ami ott folyik. Ha kicsit előbbre lapozunk a történetben, akkor megtaláljuk azt, hogy hogyan lesz ítélet végül Éli házán. És talán, ha ő határozottabb, akkor ettől megkímélhette volna a családját. Nem tette. Próbált libikókázni, egyensúlyozni két világ között. Hát azért ne sértsük meg ezeket nagyon, mert mégiscsak a családba tartoznak. De azért mégis el kell mondani, hogy ez már azért sok, vagy túl vagyunk bizonyos határokon. De igazából nem teszi meg azt, amire hatalmat adott neki Isten, ami az ő felelőssége lett volna, amivel neki élnie kellett volna. Testvérek, nem elég a jóra igent mondani. A jóra igent mondani az azt jelenti, hogy határozott nemet kell mondani a rosszra. Nagyon sokan buktak már bele így dolgokba, meg a kereszténységbe, meg a hitükbe, hogy jó szándékok voltak, de nem tudtak világos módon elhatárolódni minden gonoszságtól és minden szenytől. Valahol írja ezt a Szentírás az Ószövetségben, hogy álljon el a hamisságtól mindenki, aki a Krisztus nevét vallja. Aki Jézus Krisztus nevét vallja, az ne keveredjen homályos ügyekbe, az lépjen ki azokból, ha látja, hogy az nem jó, az lépjen ki a bűnből, mert a bűnt nem lehet megáldani, azt Isten nem fogja megáldani. Az őt nem segíti előre, még akkor sem, ha ilyen-olyan hasznokat jelent, de végső soron letompítja, lebénítja, elszívja a lelki életéből az erőt, tehetetlenné teszi, úgy, mint itt Élit. Tehetetlen. Nincs benne erő. Hiteltelen. Nem olyan régen tárgyaltunk az illetéről, nagy hét kapcsán, Pilátusról. Na, ő egy tipikusan olyan szituációba keveredik, és olyan jellem, aki megpróbál egyeztetni két világ között. És ő is belebukik. Ami közé nem lehet egyenlőség jelet, vagy hidat tenni, a közé nem lehet hidat tenni. Pilátusra tetszenek emlékezni, hogy Jézus perben ki mondja, hogy Jézus ártatlan. Pártolja is őt a maga módján, próbálja mentegetni. Megmondja a farizeusoknak, hogy nem találok benne semmi bűnt. De most élni kéne akkor a hatalmával, a tekintélyével, a katonai erővel, azzal a jogi háttérrel, ami mögötte van, és akkor pontot kéne tenni a dolog végére, és nem teszi. Nem teszi. Érezzük, hogy egyre bizonytalanabb a per során egyébként, hogy teszi fel a kérdéseket, egyre bizonytalanabb. Teljesen összekuszálódik a végén. A tömeg közben ott kiabál, közben már Barabást követelik, közben már föllázították őket, és ő nem lép. Elviszi a tömeg. Elsodorja a rossz oldal. Elviszi a gonoszság. Ha igent mondunk a jóra, akkor határozottan el kell határolódnunk attól, ami gonosz, ami ördögi, ami Béliától való, ami nem szolgálja Isten dicsőségét. Ebbe Pilátus nem győzhetett, nem jöhetett ki jól. Nem állt Jézus Krisztus mellé, ezért elvitte a másik oldal. Vannak pillanatok, amikor erre kér bennünket Isten, hogy nagyon határozottan álljunk végre már valamelyik oldalra. Egyszer szálljuk el magunkat, és álljunk oda mellé. És kötözzük oda magunkat az árbóchoz, mint a jó Odüsszeusz, mert különben elvisznek a szirénhangok, meg elsodol a vihar, meg a szél, meg minden. Ennyit Éliről. És akkor ott van ez a kis miniatűr gyerek, a Sámuel, a maga egynehány évével, és róla meg nagyon-nagyon-nagyon jól összefoglalva azt mondja a Szentírás, hogy folyamatosan növekedett. Az ő életének a tartalmát, az ő miben létét, az ő küldetését és programját így foglalja össze az ige, hogy növekedett. Testben, lélekben nyilván fejlődött, mert egy kisgyerek volt, és növekedett a hitben, és növekedett az Istennel való kapcsolatban, és eljött az a nap, amikor egy éjszaka megszólította az Úr, és onnantól kezdve Sámuel lett Isten prófétája Izraelben. Mert hogy addig Isten egy hosszú szakaszon keresztül hallgatott, nem volt kijelentés Isten népe között. El tetszenek azt képzelni, milyen sötét idő az, amikor Isten hallgat? Az az ítéletnek egy súlyos jele. Amikor Isten azt mondja, hogy akkor menj, amerre akarsz. Akkor járj a sajátuk, magad választotta utokon, amikor Isten elenged. Amikor már nincs intő szó sem. Az az ítéletnek a jele. És Isten most talál egy engedelmes szívűt, egy gyereket, elkezd újra beszélni, újra van kijelentés, és elkezd valami élet sarjadni a kősziklában valami élet növekedni ott, Béliál fiai közelében. Milyen csodálatos Isten, hogy amit ő kezd el csinálni, azt nem lehet megfojtani. Azt nem kell félteni. Ez a kisgyerek nem sok jót tanulhatott ott a felnőttektől. De Isten benne munkálkodott. Isten szépen elrendezte azt is, és megcsinálta azt, hogy ő egy engedelmes, nyitott szívű, értelmes prófétája legyen az Úrnak. Egyébként ez a hívő élet tartalma, hogy növekedünk. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak megtartó erejében. Ha nem növekedünk, akkor valami baj van, akkor megálltunk és elkezdünk fásodni, mint a karalábé. De ez a hívő élet belső természetrajza, hogy folyamatos növekedés. Délelőtt volt erről szó, hogy ha a külső emberünk lassan megromlik is, meg tönkre megy, de a belső napról napra növekszik. Azt olvassuk róla, hogy kedves volt Isten és emberek előtt. Kedvességet talált, másrészt meg egyfajta ilyen emberi kedvességről is szól ez. Hát ebből már egyre kevesebb van, mert azt szoktuk tapasztalni, hogy amilyen az agyonisten, olyan a fogadjisten, és ha talál az ember egy-két kedves embert, vagy egyet, egy kedves eladót, nekem van egy ilyen néném az egyik boltban, mindig hozzámegyek. Látszik, hogy már jóval túl van a nyugdíjkorhatáron, meg látszik rajta, hogy nem is olyan egészséges, de mindig van egy jó szava, vagy a nézése, maga a hozzáállás, az attitűd, amivel van, az kedvesség. Tudom, testvérek, hogy a kedvességhez energia kell, ma meg pláne, de ezt is innen lehet meríteni az Istennel való kapcsolatból. Sámuelnek volt ilyen. Ami még jellemző volt rá, és amit mindenképpen érdemes megemlítenünk, hogy ez a gyerek kicsi korától kezdve szerette Isten igéjét. Nem csak dolgozott az igével, mert a pap meg a próféta az igével dolgozik, ha csúnyán akarom kifejezni magam. Ez a gyerek szerette az igéjét, és tisztelte Isten szavát, becsülte azt. Az első alkalommal, amikor Isten éjszaka megszólította, és először azt hitte, hogy Éli főpap volt, és akkor szépen rájött arra, hogy ki is beszél vele, onnantól kezdve megértette és megtapasztalta azt, hogy Isten igéje csoda dolog, de azzal járni, azt vinni, az nehéz teher. Az nehéz teher. És ő alállt és vitte. És ha megnézzük az élete történetét, nem megyünk nyilván most végig rajta, de azért olyan nehéz helyzetekbe kellett helytállnia, amikor Izrael királyt kívánt. És akkor oda kell egy néppel szembeállni, testvérek, egy néppel, akik ordítoznak és mondják a magukét. Ez egy életveszélyes foglalkozás volt az övé. Azt mondani, hogy álljatok meg emberek, hát nem volt jó királyotok az Isten. Minek nektek földi király? Tönkre fog tenni benneteket. Úgy jártok, mint a többi népek. De nekünk király kell. És állni a sarat, kiállni az új beszéde mellett, és mondani azt. Milyen nehéz lett, amikor Saulnak kellett megmondani, az első királynak, hogy vége van a királyságodnak, az Úr elvetett téged. A fejével játszott. Egy királynak akkor ilyet mondani, az nem volt veszélytelen vállalkozás. És még sorolhatnám, sok nehéz helyzetben kellett helytállnia, de szó szerint mondta az Úr igéjét. Azt olvassuk róla, hogy abból egy picit se engedett leesni. Egy cseppet sem engedett a földre esni, hanem tartotta azt, és az ige meg megtartotta őt. Az az Isten, akinek a szolgálatára szegődött, és akit hűségesen szolgált, az az Isten hűséges volt hozzá élete végéig. Vállalta ő is, ami azzal jár. Vállalta, hogy engedelmes volt. És azt látjuk, hogy annyira szép az ő életének az íve. Milyen bölcs volt öregkorára is, ahogyan elköszönt, ahogyan visszavonult, ahogyan nyugdíjba ment. Az is eltanulható tőle. Kevés ilyen információ van egyrészt leírva a Bibliában, de róla leírja az ige, hogy hogyan is ment nyugdíjba. Mindenképpen azt látjuk rajta, hogy egy nagy áldás özön volt az egész élete, és áldás volt ő maga, Isten népe számára. Testvérek, ezt a három képet szeretném most oda tenni a szívükre. Az első tehát az volt, hogy Isten oltárainál sokfélék vagyunk. Sokan vannak ma is Isten oltárainál. És látjuk ezt, hogy ugyanaz a szolgálat, ugyanaz a történés, egész mást hoz ki az egyikből, egész mást hoz ki a másikból. Amikor István bizonyságot tett az első vértanú, és megkövezték, és haldoklott, akkor ott, az Isten cselekvése közelében volt, aki a fogát csikorgatta, és volt, aki megdicsőítette az Istent, és ez mindig így van. Ennél az oltárnál is volt, aki Béliál fia volt, és őt képviselte, és volt, aki az Isten nevére hozott dicsőséget. Nemrég volt itt egy alkalom, amikor egy polgármester bizonyságot tett a hitéről és az életéről. És volt, aki azt mondta, hogy nagyon sokat tanultam, és de jó, hogy itt volt. És volt, aki azt mondta, hogy micsoda spíler ez az ember, hogy könyvet ír és árulja. Micsoda biznisz lehet ez. Mit lehessen mondani? Mondta ezt olyan valaki, aki ezek szerint se nem írt könyvet még, tudná, hogy ez mivel jár, se nem próbált kiadni könyvet, mert akkor azt is tudná, hogy mivel jár, és azt nem próbálhatta még, hogy mit jelent a pénzügyeimet Isten akarata szerint beosztani, mit jelent az Úr mellett elköteleződni, három kicsi gyerek mellől eljönni, és szolgálni idegeneknek, vagy kiszakítani magamat egy polgármesteri munkából, ami valószínűleg elég nagy elfoglaltságot jelent. Értjük. Mindenkinek más jöhet le. És azt gondolom, hogy nem nehéz azért arra az oldalra állnunk, hogy szeretnénk inkább abba a csapatba tartozni, amelyik maga is jól érzi magát Isten oltárainál, meg amelyik vonzóvá is tudja tenni az Isten házát. Egy utolsó példa még, ha megtetszenek engedni. A nyolcadikosokkal szoktunk, meg hát a hetedikkel is szoktunk időnként nézni nehéz filmeket. Nem csak azért, hogy hadd szokják, hogy az élet nem könnyű, hanem azért, mert ezeknek üzenete van, és sokkal hatásosabban átadja egy film, mint hogyha én magyarázok róla 10 órát. És nemrégiben a Schindler listája című filmet néztük meg, biztosan valaki ismeri. Ez a történet Oskar Schindlerről szól, valós történet egyébként, aki egy nagy vagány, életművész, és egy olyan igazi világfi, és vállalkozó, és a második világháború idején a lerohant Lengyelországban, Krakkóban szeretne meggazdagodni, és egy üzemet beindítani. És először azért választod a zsidó munkásokat a gettóból, mert azok ingyenes munkaerőt jelentenek, őket nem kell megfizetni. De aztán szép lassan elkezd belekeveredni ezeknek az embereknek a történetével. Egyik másikat azért úgy megismeri, kezd belelátni az életükbe, a sorsukba, és bevonódik. Nagyon szépen csinálja ezt a rendező, hogy hogyan a semmiből, a teljes közönyből, a nagy arcúságból hogyan jut el oda a végére. És a történetnek az a lényege gyakorlatilag, hogy ahogyan ő kezd belefolyni ebbe az egészbe, látja, hogy milyen helyzetben vannak, és elkezdi menteni őket a maga módján, ezeket a zsidó embereket úgy, hogy a gettóból, meg a plasovi munkatáborból, meg a már Auschwitzba induló vonatokról ő munkásokat kér, és vesz meg, vásárol meg konkrétan többször is, több menetben a gettó parancsnokától, meg a tábor parancsnokától, hogy nála dolgozzanak. És egy idő után ez úgy elterjed az emberek között, hogy a Schindler gyárában dolgozni az nem csak menedék, hanem életbiztosítás. Az a garancia arra, hogy ott nem lövik agyon, ott nem kaparják el őket. És van egy jelenet, amikor jön egy lány, aki bujkál tulajdonképpen álnéven, és megkéri őt, hogy hozassa ki a táborból az ő gyárába dolgozni az ő időszüleit. És először elzavarja, és nem akarja, hogy ez kitudódjon, hogy ő így ment embereket, de a lány minden nap elmegy, és figyeli a gyár környékét. És egy nap látja, hogy jönnek az időszülei, és kísérik őket, és bemennek a gyárba. És ha alkalmukon megnézed a filmet, akkor figyeljenek ezekre a részletekre, hogy abban a iszonyatos haláltáncban, amiről ez a film szól, amilyen közeg, légkör és élet folyt akkor is, minden rettenet. Ahogy Radnóti írja, hogy az ember kéjjel ölt, borzadály. És egy picit ebben a pillanatban, amikor látja bemenni a szüleit, és elmosolyodik, mint hogyha fölszakadna ez a rettentő sötét felhő. Egy picit, egy pillanatra, mintha besütne valami éltető sugár, az élet maga. Egy kis reménység. Valami jó abban az iszonyatos gonosz világban. És fölnéz a lány a gyár ablakára, oda a Schindler irodája körüli részre, és aztán egy picit följebb az égre. És annyira érezhető, tapintható, hogy itt valami olyasmi történik, ami már nem emberi, nem emberi léptékekkel mérhető, hanem az Isten dolgozik itt. Az ő keze van a dolgokban. Itt csak úgy lehet megmenekülni, hogy ő ment embereket. És akkor olyan jót elmondani azon a pillanaton a gyerekeknek, hogy na, erről szól az az ige. Hogy úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék az Istent. Legyünk úgy, testvérek, Isten oltárai körül, hogy látván azt, amit csinálunk, amit végzünk, vagy ahogyan élünk egyszerűen, attól az emberek szívébe hála legyen, és utalás, egy továbbküldés Isten felé, akinek ezt az egészet köszönhetjük, meg legyünk egy nyitott ajtó vagy ablak, hogy ez a szentséges forgalom, a menny felől jövő fény, az bejöhessen rajtunk keresztül az emberek közé. Imádkozzunk! Édesatyánk, nagyon hálás a szívünk azért, amikor ebbe a mi sötétségünkbe, hogyan mi itt vagyunk és létezünk és vergődünk ebben a világban, olyan üzenetek, drága fénysugarak, erőterek jönnek a te országodból, ami megkóstoltatja velünk azt, hogy kicsoda is vagy te, és hogy tudsz minket szeretni. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus maga a megtestesült mennyország volt, és köszönjük neked, hogy ide küldted, és ahol ő járt, a gonosz meghátrált, beteg gyógyult, talpra állván, hol az Úr Jézus járt. És ahol ő volt a gazda, ott senkinek nem volt gondja, mert javait nagy bőven osztotta, ahol ő volt a gazda. És köszönjük neked, hogy aki hisz ő benne, és követi mindenben, az vele együtt lesz a mennyben, mindenki, aki hisz ő benne. Szeretnénk, édesatyánk, beállni ebbe a Jézusi munkába, társai lenni az Úr Jézusnak ebben a szolgálatban, ebben a világosságot, meleget osztó szolgálatban. Köszönjük neked, ha elfogadsz bennünket erre a munkára. Köszönjük, ha lehetünk ebben segédmunkásaid. Kérünk, hogy tégy minket alkalmassá, hisz nem megy ez nekünk magunktól. Emelj önmagunk felé, Jézus Krisztus, amikor dönteni kell, meg kell szólalni, amikor inteni kell, vagy lehajolni szeretetteljesen. Taníts minket, Úr Jézus, arra, hogy többet tudjunk adni, mint ami tőlünk telik. Senkinek nincs szükség arra, ami tőlünk telik. Mindenki tőlünk is azt várja, valami Krisztusi. Mindenki a bennünk lakó Krisztust keresi. Kérünk, Úr Jézus, hogy így áld meg a jövő hetünket. Készítsd el azokat a feladatokat, azokat a jó cselekedeteket, amikben járhatunk majd, segíts azt észrevennünk. És addolunk, hogyha eltelik majd a hét, és megsegítesz minket, és újra itt leszünk, akkor hálát adhassunk neked, és tele legyünk egy csomó tapasztalattal, hogy legyen miről bizonyságot tennünk, hogy mi történt velünk, mit cselekedett a Krisztus velünk a héten. Köszönjük, hogy ez megvalósítható feladat, és te ezen dolgozol. Hallgass meg kérésünket, és fogadd el a hálánkat is, Úr Jézus. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, ami megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Ámen.